Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 201-es számú énekünk első versét. 201-es számú énekünk első versét, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Úrunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk, kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezér. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseinket. Szomorú szívvel hirdetjük a testvéreknek, hogy az elmúlt héten vettek búcsút a szerettei, Rubák Mihály 66 éves korában elhunyt testvérünktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok szívébe, illetve azoknak a szívébe is, akik még most is hordozzák ezt a fájdalmat. Egyben örömteli dolgot is hirdetünk, házas ulandókat hirdetek. Liskovec Johann, bécsi születésű, római katolikus vallású, és Rácz Judit, budapesti születésű, református vallású testvéreink esküvője lesz szombaton 15 órakor itt a templomunkban. Kálmán Balázs és Pap Tiffany, mindketten a kárpátaljai Fertős Almáson született református testvérek, ők pedig augusztus 5-én házasodnak meg a gyülekezetünkben. Az esküvőjük 14:30-kor lesz, ugyancsak itt a templomunkban. Isten áldása kísérje az életüket és a házasságukat ezeknek a fiatal pároknak. Továbbá hirdetem azt is, hogy a gyülekezetünk lelkipásztora, Kéri Tamás és az ifjúság, ők már elindultak most Tatára, a tatai istentiszteletre, sőt reményeink szerint már ott is ülnek a 10 órakor kezdődő istentiszteleten, hiszen most kezdődik az ifi táborunk, egészen jövő szombatig, Tagyos pusztán leszünk, én majd istentisztelet után megyek majd Wittmann Pál testvérünkkel a többiek után, és kérjük a testvérek imádságát erre a hétre, hogy itthon is megőrizzen mindenkit Isten, és hogy velünk is ott legyen majd a táborban. Továbbá hirdetem a iratterjesztésnél kapható kiadványainkat itt az ajtónál. Ne szaladjunk ki a templomból majd, hanem nyugodtan álljunk meg, nézzük meg őket. Ráadásul most vannak ingyenes kiadványok is, amelyet meg lehet kérdezni majd ott Éva nénitől, hogy melyik az a könyv, amit ingyen is el lehet akár vinni. Istenünk legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. És Isten tiszteletünket folytassuk továbbra is ének szóval, a már megkezdett énekünket folytassuk, a 201-es számú énekünket a második versétől a negyedik versig. Második verse így kezdődik: Nyisd meg szánkat háladásra. Nyisd meg szánkat háladásra, készítsd szívünk buzgóságra, hitünk s értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed. Míg lel, éneklünk mennyékben, szent, szent, szent az erős Isten, és színről színre láthatunk a fényességben vigadunk. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a dicső szent háromságnak, mindenek áldást mondjanak. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Sámuel második könyvének 12. részéből az első 7 verset. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felett épp sok juha volt, és ökre volt. A szegénynek pedig semmije sem, csak egy kis nőstény báránykája. Úgy vette és táplálta, és nála nevelkedett föl gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett és poharából ivott. Az ölében aludt, és olyan volt neki, mintha a leánya volna. Mikor pedig átutazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a hozzáérkezett vendégnek ételt készítsen belőle. Ezért elvette a szegénytől a bárányát, és azt fűzette meg a hozzáérkezett vendégnek. Akkor Dávid haragra gyúlt az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halál fia az az ember, aki ezt cselekedte, a bárányért pedig 4-szer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és mivel könyörtelen volt. Ekkor Nátán ezt mondta Dávidnak, te vagy az az ember. Amen. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, gyertek, fennállva helyünkről, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, hálát elt szívvel állunk most itt előtted a te házadban. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk, hogy a te ígédről beszéljünk, és hogy egymással is találkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy olyan sokan mehetnek el az ifi táborba, 31-en összesen, és olyan jó, hogy egy teljes hetet adtál, hogy együtt lehetünk, hogy rólad beszélhetünk, hogy veled is együtt lehetünk. És így kérünk, hogy te áld meg majd az ifi tábor hetét, te vigyázz azokra, akik itthon maradnak, a gyülekezeti tagokra, az alkalmakra, amik meg lesznek tartva. Te vigyázz az ott levő programjainkra, az ifisekre, a kiránduláson, meg a nagy melegben, ugyanígy a testvérekre is. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és áld meg a mai alkalmainkat is, a gyerekek között végzett szolgálatot, és minden mást is a szívünkben, ami lezajlik. Legyél velünk, küld a te ígédet a Szent Lelked által a mi szívünkbe, hogy megértsük azt, és a szívünkben gyökeret verve gyümölcsöt teremhessen a hétköznapi életünkben. Így legyen. Jézus Krisztusért kérünk, hogy te gyógyítsd meg a betegeinket, te viselj gondot azokról, akik a melegtől vagy más betegségtől szenvednek is. Egy kedves testvérünknek az unokája is nagyon beteg, érte is kérünk, imádságban, hogy legyünk együtt. Kérjük, hogy a te szent lelked küldjön erőt a hozzátartozóknak és a családnak is, és adja meg, hogy meggyógyuljon ez a gyermek is. Áld meg Istenünk az igét hallgatását. Jézus Krisztusért a te fia nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetés előtt, kedves testvéreim, énekeljük a 237-es számú énekünket. Első 5 versével, valószínűleg végig, 237-es számú énekünk, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk. Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, ínségemben, szükségemben, kérlek engem ne hagyj. Szívem benned bízik, hozzád fohászkodik. Nézz kendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon, könyörülj kegyesen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét, Máté evangéliumának 7. részéből az első 5 verset a következőképpen. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek meg titeket is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának? Hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van. Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a fele barátod szeméből. Eddig Istenünk igéje, kedves testvéreim, és szeretett testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Valószínűleg valamennyien már átéltük azt az érzést, legalábbis kiskorunkban biztosan, de szerintem még manapság is, hogy valami belemegy a szemünkbe, akár egy porszem, vagy egy kis darabka, vagy egy bogar, amit belefúj a szél, vagy bármilyen szennyeződés, bármilyen idegen test, ami ott van. És olyankor zavar minket, érezzük, hogy ott van, és nem is biztos, hogy ki tudjuk saját magunktól szedni. Lehet, hogy tükör kéne ahhoz, ugye, hogy odaálljunk, és akkor valahogyan kiszedjük a szemünkből óvatosan, hogy ne sértsük meg azt. Ugyanez a helyzet még nehezebb, amikor egy kisgyermekről van szó. És is emlékszek például, hogy kiskoromban nagyon szerettem ugye a bóbitákat elfújni, gyermekláncfűnek a bóbitáját, és többször is megesett az, hogy ezek a kis szárnyas magok beleszálltak a szemembe, és nem tudtam őket kiszedni. És akkor ilyenkor a szüleimnek a segítségét kértem, és ők ugye segítettek ebben, hogy ne legyen ott, mert addig zavart, addig szenvedtem tőle, sírtam, hogy ott van, nem tudtam ki se nyitni a szememet. Milyen jó az, amikor van valaki ilyenkor, hogy tudjon segíteni rajtunk, amikor ilyen történik. Hogy valami a szemünkbe megy, és hogy segítsen, hogy újra tudjunk látni szabadon. Milyen jó, hogyha van ott valaki, aki képes egyáltalán erre, hogy ügyesen megoldja, hogy közben nekünk se legyen semmi bajunk. Milyen érdekes ez a példázat, amit Jézus Krisztus mondott itt az igénkben, hiszen olyan sokat mond, olyan egyszerű mégis, és mégis egyértelmű. Az egész példázatot egy szemszögből kell nézni, ugye a saját szemszögünkből, annak az embernek a szemszögéből, akinek a szemében a gerende van. Mert mi is ez a gerenda, és mi is ez a szálka, mi is ez a gerenda a mi szemünkben, és mi a szálka mások szemében. Hát az, testvéreim, az a bűn. Az a bűn, amely velünk születik, nem az erkölcsi bűn, hanem amely mindig is velünk van. Az eredendő bűn, amely már születésünk óta velünk van, és csak egy valaki képes attól megszabadítani bennünket. Mi mégis a magunk bűnei, mások bűnei miatt milyen sokszor sírunk, milyen sokszor mérgeskedünk, milyen sokszor idegeskedünk, milyen sokszor vagyunk békétlenek emiatt. És ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy nézegetjük a másikat. Nem a sajátunk, a saját szemünkben nézzük meg, hogy mi van benne, hanem a másikat, úgy sokkal egyszerűbb. A gyerekek is már ezt csinálják az iskolában, ugye mutogatnak egymásra. Vagy ha a Szentírásnak a legelejére gondolunk, ott is az van, hogy az első emberpár bűnbe esett, és nem beismerik, hogy igen, az én szememben van a gerenda, én kezdtem, stb. Én meg elfogadtam, hanem fordítva egymásra mutogatnak ott is, a másik felett ítélkeznek, másról beszélnek, másoknak a problémáit felnagyítják, és a sajátjukkal nem foglalkoznak. Jézus erre figyelmeztet a példázatban. Fontosabb az, hogy először a saját szemünkben levő gerendát tudjuk valahogyan eltávolítani, amire közben rájövünk, hogy magunktól képtelenek vagyunk, és utána tud bennünket eszközként felhasználni. Mivel arra alkalmatlanok vagyunk, még arra is, hogy a saját szemünkből eltávolítjuk ezt az idegen testet, nem hogy a másikéből. Tehát ebben az ige szakaszban, a példázatban nagyon fontos szavak vannak benne. Előbb és után. Ugye Jézus konkrétan megmondja, hogy előbb mit kell tenni ahhoz, hogy utána tudjunk az embertársainknak segíteni. Előbb bennünk kell végbe mennie valamilyen változásnak. Előbb az én szememből kell eltávolítani azt a nagy gerendát. És milyen képletes ez a példázat. Direkt, ugye nem tudjuk pontosan, hogy mekkora gerendáról van szó, de mindenki látott az életében már egy ilyen nagy fa szöveket. És milyen képletes, hogyha itt kiállna a szememből, akkor azt nem tudnám nem meglátni. Ugye erre akar rávilágítani a példázat is. Hogy azt a nagy dolgot, ami tőlünk jön, azt nem látjuk meg, a másik szemében meg azt a picit, azt meg észrevesszük mégis. Tehát mi az a változás, aminek bennem kell végbe mennie? Az első ilyen az, hogy megismerjem magamat. Megismerjük önmagunkat, megismerjük, hogy mi is az, ami távol tart bennünket Istentől, még ma is. Mi is az, ami távol tart bennünket Istentől, lehet, hogy az életünk végéig akár. A mi problémáink, a mi hibáink, a mi hiányosságaink. És ha belegondolunk, mennyire nem ismerjük magunkat, vagy mennyire sokszor félreismerjük magunkat, vagy szeretnénk jobbnak tűnni még a saját szemünkben is. Egy olyan trónra ültetjük magunkat, ami az elképzelt személyünknek a legjobb része. És mégis mennyire nem ismerjük igazából magunkat. Erről szólt a hosszabbik ige szakaszunk is, amikor Nátán próféta meglátogatta Dávidot. Ugye Dávid király már az ő egyik bűne után volt, amikor ugye szemet vetett az egyik hűséges katonájának, a Uriásnak a feleségére, Betsabéra, és ugye ő ezt a feleséget elcsábította, teherbe ejtette, és utána ugye mondhatjuk úgy, hogy megölette a férjet, a hozzá hűséges katonát. Milyen nagy vétket tett, valószínűleg valahol ezt a gerendát tudta, hogy ott van, hiszen szinte kilógott a szeméből, de mégis, amikor Nátán próféta mondta neki ezt a kis példatörténetet, hogy volt ez a gazdag ember, aki elvette a szegénytől az egyetlen báránykáját, és akkor azt megfőzette a vendégnek, nem vette észre, hogy ez igazából róla szól. Nem vette észre, hanem egyből viszont másik felett ítélkezett. Egyből el tudta ítélni azt az embert, hogy hát akkor ő majdnem halált érdemelne, hatalmas nagy büntetést érdemelne, és a többszörösét kell visszafizetni annak a báránynak. Ez egyből eszébe jutott, de az nem, hogy róla van szó. És a prófétát azért küldte Isten, hogy erre figyelmeztesse. Figyelmeztesse, hogy a bűnöknek következménye van. Hogy Isten megbocsátó Isten, de a következményt azt mégis el kell viselni itt a földön. Tehát a próféta szava józanította ki, amit így hallhattunk, hogy te vagy az az ember. Mennyire elvétjük mi is sokszor az arányokat, milyen sokszor másoknak a hibáját felnagyítjuk, saját hibánkat pedig letörpítjük, vagy szinte eltusoljuk, eltüntetjük. Van, hogy ugyanarról a bűnről van mondjuk szó, és még akkor is valóságosan hogyan ismerhetjük akkor meg magunkat? Egyedül Jézus Krisztus keresztje alatt. Amikor látjuk, hogy Jézus Krisztussal a mi bűneink is fellettek szegezve a keresztfára. Amikor ezt megértjük, amikor magunkévá tudjuk, megértjük, hogy Jézus ezt értünk személyesen tette. Értünk viselt el a kárhozatnak a büntetését, az örök halálnak a büntetését, az örök élet ellentétjének a büntetését. És hogyha ezt megértjük, és tényleg magunkévá tesszük, akkor látjuk meg, hogy mik is a mi bűneink, amik ott vele együtt a keresztfán vannak felszegezve. Hogy mik is azok a dolgok, amik folyamatosan visszatartanak bennünket attól, hogy egyre jobban Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóak. És ott jövünk rá arra is, hogy egyáltalán nem vagyunk jobbak, mint a másik ember, mint a mellettünk ülő, mint bárki más. Ugyanolyan bűnösök vagyunk mind, ugyanúgy Jézus Krisztusnak a kegyelmére és a megmentő szeretetére van szükségünk. És ebben a helyzetben, amikor belátjuk és beismerjük a mi bűneinket, és hogy amúgy nem is érdemelnénk meg ezt az áldozatot, amit Jézus hozott értünk, akkor döbbenünk rá arra, hogy a másik ember ugyanolyan bűnös, ugyanolyan szeretetre éhes ember, mint mi. Tehát meg kell ismernünk előbb, és még mindig az előbbnél vagyunk, ugye, még nem az asztalnál, Istenünknek a megbocsátó szeretetét. Hiszen sokszor mit sem tudunk megbocsátani, másnak se és magunknak se. De Jézus Krisztus megbocsátott nekünk. Jézus Krisztus elfedezte a mi bűneinkért járó büntetést. Istenünk pedig olyan Isten, aki szereti a bűnös embert, nem akarja, hogy elvesszen. Ő az, aki az egyszülött fiát adta értünk, hogy mi el ne vesszünk. Tehát a kereszt alatt nem csak a saját bűnösségünket ismerjük meg magunkkal kapcsolatban, hanem azt is, hogy milyen nagy Istennek a szeretete. És hogy milyen jó az, amikor oda viszünk mondjuk egy embert hozzá, és amikor erre ő is rájön, és ez így megy tovább, mint egy szép kis láncolat. Utána ő is felismeri, ő is megtér Istenhez, ő is tovább adja ezt az örömhírt. Miért fontos mindez a magunk megismerése? Mert ugye közben rájövünk arra, amit a gyermekes példával mondtam az elején, hogy ezt a gerendát, vagy mások szemében a szálkát mi nem tudjuk eltávolítani, mi nem vagyunk egyszerűen képes rá. Mi nem tudjuk a bűnt eltávolítani magunkból, életünk végéink bennünk van. De ha Jézus Krisztus kérjük, ő ki tudja venni ezt a gerendát, ezt a szálkát, és tud igazgatni az életünk útján. Tehát ha Isten megbocsátott nekünk, és átérezzük Istenünknek a szeretetét, akkor tudunk aztán a másik ember felé fordulni. És itt jön az aztán, a két előtt, előbb, után. Felismerjük aztán a másik emberben, a szálkás emberben Istennek a gyermekét, aki ugyanúgy az ő szeretetére szorul. És milyen sokszor vannak olyan ismerőseink, olyan szálkával rendelkező ismerőseink, akikről mondjuk azt gondoljuk, hogy hát ez az ember kibírhatatlan. Ha velem jön szembe az utcán, akkor inkább elkerülöm, vagy nem tudom, jobb vele nem beszélgetni. Milyen sok ilyen ember van, akihez így állunk hozzá. De ha az előbbek teljesültek, akkor már teljesen másképp fogunk hozzájuk is viszonyulni. Észrevesszük bennük is Istennek a gyermekét, Istennek a bűnös gyermekét, amilyenek mi magunk is vagyunk. És akkor tud Isten felhasználni bennünket, mint egy eszközt, hogy segítsünk neki, hogy hozzátereljük az ő terheivel, az ő bűneivel, hiszen mi nem vagyunk képesek arra, hogy kivegyük az ő szeméből a szálkát, hanem elvisszük az orvos, mondhatja egy ilyen példával is, aki majd kiszedi azt a szálkát az ő szeméből is, hiszen mi már ezt átéltük, hiszen a mi szemünkből is eltávolította azt a hatalmas nagy gerendát. Kedves testvérem, jöjj hát Jézushoz, aki az életedből eltávolította a bűnnek az átkát, amely a kárhozat jogosítana fel bennünket, és mivel eltávolította, így az örök élet ajándéka vár ránk. megszabadított, kedves testvérem, téged is, és megszabadított engem is. Megszabadít be mindannyiunkat, és bárkit, akit hozzá viszünk mi is. Ne nézegessük hát ítélkezve a másik embert, a másik ember rosszaságait, ne erről beszéljünk, hanem arra kérjük Istent, hogy szabadítson meg minden nap egyre több embert. És, ami a legfontosabb, hogy a saját rosszaságainktól szabadítson meg mindezek előtt. Így valóságos szeretet eszközei lehetünk mi is Istenünknek a hétköznapokban, és akkor már nem fog érdekelni, hogy milyen a másik, hanem Istenünk megbocsátó kegyelme fog csak bennünk élni. Ez vezessen bennünket életünk minden napján. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, az igére felelve a 222-es számú énekünk első kettő, majd a 10. és 11. versét énekeljük. 222-es számú énekünket, mely így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Hála te néked, mennybéli nagy Isten, hogy szent igédet adtad mi elménkben, és hogy ezáltal vészismeretedben, te kegyelmedben.
Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy példázataidon keresztül úgy beszélsz hozzánk, mintha akkor éltünk volna mi is, hiszen régen hangzottak el ezek, és mégis milyen testhez állóak ma is. Add, hogy tényleg ne a másikkal foglalkozzunk, hanem mindig magunkkal. Add, hogy mindig a saját vétkeinket vegyük számba, és azoktól szeretnénk, vagy akarjunk megszabadulni. És add, hogy ha oda is fordulunk valakihez szeretettel, hogy segítsünk neki, ne lekezelően tegyük ezt, hanem hogy a te szeretetedet vegye rajtunk észre. Így kérünk, Urunk, hogy engedd, hogy a mi szívünk megnyíljon az igét felé, hogy ezt az üzenetet is magunkkal vihessük, és hogy gyakorolhassuk is a hétköznapokba. Kérünk téged, hogy áld meg az előttünk levő hetet, áld meg a kékkeresztes testvéreinek is a hétvégéjét, amely az ifitáborból fog kezdődni, tehát amint véget ér az ifitábor, azt is áld meg, és ott is légy velünk, hogy ott is a te igét szóljon, és még közelebb kerülhessenek a testvérek hozzád. Kérünk téged, Urunk, áld meg vasárnapunkat Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba, kedves testvérek, a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel nyújtsd feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Basos, akit régen tép, hozz rá
Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és kárpát-taljai testvéreinkre gondolva együttérző és szerető szívvel énekeljük a 799-es énekünk első, negyedik és ötödik versét. 799-es számú énekünk, mely így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is daló szemem, azért tesz én nekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség ha jő, karja átölel, oltalmaz ő. Napasbús éjjelen az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, velem.
Kedves testvéreim, énekeljük a záró énekünket, a 774-es számú éneket valamennyi versével. Mind jó, ami Isten tészen, így kezdődik az énekünk. Áldott szép vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek.
Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én vélem, és úgy szövét megtartja. Hát légyen, mint akarja, mint jó, amit Isten tészen, ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen vezet, én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgot.